Jó estét kívánok! És ahogy hirdettünk a programba, akkor a mostani óra, mostani előadás arról beszél, a Macet történelméről Egyiptomtól napjainkig. Ugye az ember csodálkozik ezen, hogy mi lehet a Macet történelme, mert a Macetet jól ismerünk, hogy az liszt és vízből áll, azt pedig megsütünk, és van Macet. Akkor hogy lehet itt több variáció a Macetnek? No. Erre nem régen írtam egy tanulmányt, részben meg is jelent, helyből természetesen. No. A Talmud arról beszél, az a kérdés tesz fel a Talmud, hogy milyen vastag lehet a Macet. Nekünk a Macetünk az mennyi? 2-3 milliméter, ha annyi. A Talmud azt a kérdést teszi fel, hogy milyen vastag lehet a Macet. Az elfogadott vélemény, az a Pszachim traktátusban van, és az elfogadott vélemény az, hogy egy tefáhig. A tefáh az 8 centi. 8 centinál valamivel kevésebb lehet a Macet. Azt jelenti, hogy nem attól Macet a Macet, hogy vékony, hanem attól Macet, hogy rögtön, miután a víz és a liszt keveredett, 18 percen belül bekerült a sütőben. Aztán a sütőben az már nem lesz homély. Szóval a Macetnek a lényege az, hogy nem kezdett erjedni a kenyér. A kenyér, a tészta. A tészta az 18 percen belül kezd erjedni. Ha már a sütőben van, akkor akár egy fél órán keresztül maradhat, ameddig teljesen ez a 7 is 3/4 centis kenyér megsül. Egyszer benne van a nagy melegtől, mivel olyan nagy meleg, akkor az már nem képes erjedni. És akkor így, amikor annan kijön, akkor lesz nekünk Macet. Ezt tanulunk a Talmudban, és több bizonyíték van arra, hogy tényleg ilyen vastag Macet szokott lenni. Mondjuk példa, az egyik bizonyíték az, azt mondja a Talmud, honnan lehet tudni, hogy a Macet már megsült. Honnan lehet megtudni, hogy kiveszem a Macet, és tépek belőle, ha húzódik belőled ilyen... Húzódik belőle, akkor az nyers. Ha már nem húzódik belőle, az nem nyers. Most, a mai Macet... Nem ezt mondja a Talmud. Mondja a Talmud, hogy húzom belőle. Most a mai Macet, olyan vékony és száraz, még mielőtt megsült, akkor se húzódik belőle, mert száraz. Elég száraz. Természetesen víz nélkül nem lehet Macet, de olyan kevés a víz benne, hogy még sütés előtt se húzódik belőle, ha tépek belőle. Ezért mindenképpen a Shulchan Aruch, és a Shulchan Aruch az 450 év irodat, mert aztán még 450 évvel ezelőtt mindenképpen vastag Macet szokott lenni. Ha nem sült meg, akkor ez nyers tészta. Most itt érdemes tisztázni a dolog. Képzelünk el, ha az lenne a receptje ennek a vékony macesznak, mint a vastag macesz, akkor ehetetlen. Ami azt jelenti, ha a vastag macesz szintén száraz lenne, és 7,5 centi, nincs az a fog, ami képes beleharapni. A maximum ledarálni lehet. Szóval egy valami biztos, hogy ez a vastag Macet, ami régen szokott lenni, ahhoz nagyon sok vizet adtak, és emiatt igazad nem erjed, szóval nem volt az teljesen kenyér, de mindenképpen ehető volt, puha volt. Megsült, mert addig maradt a sütőben, ameddig nem készült el. Szóval nem volt kenyér, mert a kenyérben az a lényeg az, hogy ilyen sok a levegő benne, ugye, az nem nincs benne, de mindenképpen puha, és ehető volt. Ez így ment sok éven keresztül. De ez megváltozott. Azt olvasunk a Beit Hillel című könyvben, az megjelent 316 évvel ezelőtt. Azt írja a mai szakás, hogy mi vékony maceszet eszünk. Vékony a macesz. Azt mondja, olyan vékony, mint egy emberi új. Vékony maceszet. Miért változott meg a szokás? Mi az oka annak, hogy a vastag kenyérből lényegében csináljunk pitát belőle? Lényegében ez a pita, az a ez ilyen kicsit vastag, mint jóval vastagabb, mint a vékony macesz. Mi ennek a magyarázata? Ennek van halachikus magyarázata, és halachikus magyarázata és gyakorlati magyarázata. A halachikus magyarázata az, hogy ezt jobban el kell mélni a Talmudban, de mindenképpen egyes vélemények szerint, hogy amikor a Talmud azt mondja, hogy egy tefahig lehet csinálni, azt másképpen is lehet értelmezni, és úgy is lehet érteni, hogy a Talmud nem ezt mondja, hanem még jóval vékonyabb ennél se fogad el. Ez az egyik, ami azt jelenti, van olyan vélemény, ami mindig is volt, aki azt mondta, hogy vékony kellett legyen, és ne legyen egyáltal vastag. És lehet, hogy idővel azt mondták, hogy Pészak az olyan fontos mitzva, annyira tilos a homét, a kovászos kenyér, akkor vegyünk figyelembe ezt a véleményt is. A másik vélemény, amit szintén a Shulchan Aruchban van írva, a Shulchan azt mondja, ha vastag macesz kapcsán azt mondja, nagyon, de nagyon kell odafigyelni, hogy addig maradjon a sütőben, addig maradjon, ameddig jól megsült. Mert ha nem, akkor lehet, hogy kívülről, felül és alul már megvan a megsült, de belül még egy kicsit nyers, nem kell, hogy nagyon nyers legyen, nem kell, hogy az egész legyen nyers, elég nekem oda, mondom, a legmélyebb pont az nyers, és ha az kiveszünk a sütővel, kezd kelni, kész. Itt már nincs maceszünk. Ez lehet a szokása annak, hogy vékonyabb lett a macesz. Nem vékony, de vékonyabb lett a macesz. Van, ezt pedig nemrég találtam, Szaloniki rabbi, aki az ellen tiltakozik, hogy voltak, akik vékony macesz akarnak. Miért? Nagyon érdekes, azt mondja, a nők azt mondják, ő arról beszél, hogy puha és keményebb. Azt mondja, kezdtek ezt az kicsit keményebben sütni, keményebb eleve azt jelenti, hogy vékonyabb, mert kemény és vastag az lehetetlen. És miért? Mert a nők azt mondják, hogy ha puha, akkor egy színe van, ha pedig szárazabb, akkor már jobb a színe. És emiatt inkább szárazabb. Azt mondta, hogy nem jó, mert minél keményebb, annál több munkát kell neki szentelni, és ez így nem jó. Azt mondja, kár, azt mondja, hogy a szín miatt lemondanak egy ilyen fontos micváról, mert itt a szín miatt szerinte inkább a hamedbe átmegyünk. Most. Egy ilyen pitás, ugye maradjunk most ennél a vékon a macesznál, ami már több mint 300 évvel ezelőtt olvasunk, hogy vékon lett a macesz, vékonabb lett a macesz, ilyen pitaszerűen. Ennek a macesznek az a problémája, hogy mivel nem erjed, ezért van itt egy óriási probléma, hogy nagyon könnyen, nagyon gyorsan szárad ki, ami azt jelenti, amikor egy normál kenyeret várunk egy napod vele, akkor se friss, de még ehető. Itt segít az, hogy egy kenyér kelt, és akkor ilyen fluffy, mondanak a...
Szivatos.
Akkor így még ehető. De ha nem is szivatyos, és kiszárad, mert a kenyér folyamatosan szárad, akkor az a probléma, hogy egy nappal később már nem ehető. Most tudni kell, hogy a jemeni zsidók majdnem a mai napig, épp nálunk a közösségben jár egy jemeni zsidó fiú, azt mondja, hogy ma alig van még valaki, aki is üti, mert először megmondom, mi a megoldás. Szóval a jemeni zsidónknál tényleg mindig is az volt a szokás, legalább az utóbbi pár száz évben, hogy ilyen pitás, vastagságú macest esznek. Hogy lehet frissen tartani? A választ nem lehet frissen tartani. A jemeni zsidóknál Pészak este, ima után a család hazatér, nem ülnek le széderezni, hanem gyorsan az egész család odaül, és kezdenek macest sütni. Ez ma estére. Holnap este újra kezdenek macest sütni. Minden nap sütnek friss macest. Sábasz azt jelenti, sábasz előtt sütnek friss macest, és azt kell a tartjon szombat kimeneteléig. Mert tényleg olyan macest, kicsit vastag, de nincs, de nem erjed, az nem ehető a kiszárad. És ezért tényleg minden nap kell új. Nem lehet mindenféle dolgot hazatenni, mert Pészakkal nem lehet semmiféle bekevenni, ami tartana frissen. Miért változott meg a jemeni szokás ebből a szempontból, hogy 50 évvel ezelőtt és ma, a válasz egy nagyon egyszerű. Ahhoz, hogy tudjanak macest sütni, kell egy nagy család. Sok kéz. Ha a család egy kicsit kisebb lett, hárman, négyen, ötten nem tudnak macest sütni, úgy, hogy elég legyen az egész családnak, kivéve, ha órákon keresztül fognak itt macest sütni. Az itt nem megoldás, ezért a jemenieknál is lassan kiment a divatból, és ők is vékony, olyan vékony macest készítenek, mint nekünk. Most. Mi a hátránya annak? Mi a hátránya annak a macestnak, amit nekünk van? Ugye nekünk olyan macestünk van, ami vékony, száraz, és el lehet tenni, eltartó hónapokon keresztül. Ugye tény az, mindjárt majd beszélünk erről részletesen, hogy van gépi macest és kézi macest. Gépi maceston nincs probléma elkészíteni akár több tonna macest. Maximum a nagy, több a rendelés, még egy gépet állítunk oda. Kézi macest az nagyon-nagyon-nagyon sok munkát jelent. Sok embert oda kell állítani az asztalhoz, és nem tudnak tonnákat készíteni. És tény az, hogy a pészachi macest kezdenek sütni Hanuka után. Ami azt jelenti, téves, svát, adar, 3 vagy 4 hónap a pészach előtt sütnek a macest, és az ember nem tud különbséget tenni ízben, mint az a macest, amit tegnap sütötték, az a macest, amit 3 hónap ezelőtt sütötték. Természetesen tárolásra kell figyelni, hogy ne olyan helyen tárolni, jó, ezt mindenképpen tudni kell, ahol kell tárolni, de mindenképpen frissen marad. Mi a hátránya ennek? Miért nem jöttek erre rá rögtön? Miért kellett annyi éven keresztül itt múlni, ameddig rájött, hogy ilyen egyszerű megoldás? Jó, valaki azt fogja mondani, hogy nagyon egyszerű, mert teljesen más az íze. Macest. Vékony macest, olyan vékony, milyen az egy ilyen cracker féle, és mi pedig kenyeret akarunk. Ha nem teljesen kenyer, az a 8 cent is, akkor legalább pita-szerűen, ami mindig vékony és könnyen ehető, és az idős ember se szenved vele, nem romlik el a fog ilyen kemény macsszal. Ez az egyik. A nagyobb probléma ezzel, ez az, hogy nagyon sok erő kell a dagasztáshoz és a nyújtáshoz, amikor kemény száraz. Ugye ezt apámmal beszélt, és azt mondta, miről beszélsz? Nem attól függ, hogy kemény vagy puha, attól függ, hogy mennyi idő marad a sütő a keménycében. Ez nem így van, mert a pita maximum oda ég, de az puha. És ha mi masszeszünk, nem lehet korábban, nem lehet gyorsabban kivenni a sütőből, mert akkor még teljesen nyers. A különbség az, hogy mennyi vizet az arány, a víz és a liszt aránya. Érdekes módon összesen eddig legalább egy könyvben találtam, hogy egyértelműen le van írva, hogy mennyi az az arány, amit mi használunk. Ez pedig a pozsonyi rabbi, a Chassam Szöjfer, aki azt mondja, már 30 évvel ezelőtt én kipróbáltam és mértem, és rájöttem, hogy maximum egy negyed kellett legyen a víz és a liszt aránya. Tessék?
Lehet, hogy ezt azért nem adják, mert különböző sikertartalmú liszteket használnak hozzá.
De nagyjából nem az. Én nem eszek most a gyakorlatban, mindenképpen a rabinikus irodalomban mindenre térnek ki, erre nem térnek ki. Körülbelül...
És milyen a lisztnek a kiörlése?
Igen, hogy milyen, lehet, azért mert nagyon lényeges. Igen.
Nem tudom mennyire is van ez, de hogy van ugye a klasszikus finom liszt, ami a BL55, a BL80.
Nem vagyok teljesen biztos, de azt hiszem, hogy a matus liszt az finom liszt. Teljesen, én azt hiszem legalább. Mindenképpen erre vagy a matus lisztre azt mondja, hogy egy negyed. Most egy negyed az arány a liszt és a víz között, akkor ez a tészta nagyon kemény. Akkor a dagasztáshoz is kell nagyon sok erő, illetve utána a nyújtásnál az asztalon. És tényleg ez nagyon sok erő van. Erre egyik könyvben az van írva, hogy tényleg az átállás a vékony masszeszre az a gazdag családoknál terjedt el, mert ők tudtak megfizetni embereket, akik vállalják ezt a kemény munkát. Más, akik még a családon belül csináltak, azt mondtak, apu, anyu, ez nem lehet dolgozni, adja egy kis vizet hozzá. És ezért... Itt átállásban azt történt, először a gazdag embereknál álltak át erre, mert azt mondtak, érdemes Pészak előtt legyártani a matesz, és kész, nem kell vele foglalkozni. Most itt azt is kell hozzátenni, itt nem csak kényelem kérdés, itt van egy halachikus kérdés is. A Shulchan Aruch azt is írja, hogy jobb, hogy Pészak alatt ne legyen matesz-sütés. Miért? Ugye arra kell figyelni a masszesznál, hogy maradja a masszesz, és ne legyen belőle kovászos kenyér. Most elképzelhető, hogy sikerül, de mindenképpen morzsák maradnak le belőle, és a morzsák aztán hamétasak lesznek. Pészak arra nem szabad, hogy legyen hamét nálunk. Azt mondhatja, hogy ember gyorsan, sütés után gyorsan összeszedem mindent és kidobom. És ha nem veszem észre mindent, akkor az baj. A Shulchan Aruch mond erre megoldást. Azt mondja, ahol más megoldás nincs, akkor mielőtt kezdünk a macsesütés, azt kell mondani, hogy az, ami majd hamécos lesz, kovászos lesz, már most is kijelentem, hogy gazdátlan. Nem az enyém. Ha nem az enyém, akkor én csak felelős vagyok az én hamécomért, nem más embernek a hamécért. Ez nem egy olyan egyszerű megoldás, mert hamec, ami az én tulajdonomban van, akkor az enyém. Akkor így mindenképpen van, ezt szoktak csinálni. Attól sütnek Pészak alatt a macesz, akkor mielőtt nekiállnak a munkához, akkor a házigazda kijelenti, hogy lemond azokról a morzsákról, vagy azokról a darabokról, ami nem fog időben eljutni a süt, a kemény szerben, és így megvan oldva a probléma. A gazdag családok, akik vallásosak is voltak, és akartak túl lenni, hogy munka van, megfizették ezt a munkát, és kaptak maszt, amit Pészak előtt lett sütve, illetve és nem kellett Pészak alatt semmit tenni, és elég volt, és jó volt. Más családok nem tudtak olyan könnyen átállni. És mi lett? Ha nem tudtak átállni, mi lett? Vastag, ilyen kemény volt, de picit vastagabb volt, ugye? Mert akartak, hogy hosszabb időre tudjanak ezt tárolni, erre keves vizet tettek haza, nem volt elég erő ezt jól nyújtani és jól megcsinálni, akkor vastag, egy kicsit vastag lett, és akkor egy kicsit vastag, akkor hogy lehet ezt megenni? Ez nagyon nehéz ez megenni. Erre tényleg itt belekezdünk egy másik problémával, és látni fogod, ez a probléma párhuzamosan folyik a matesz változásával. Van a probléma, ami gebrok, vagy shruja. Héberus shruja, és egy nyit is szoktam mondani gebrok. Az a nagy kérdés, hogy ha egyszer már megsütetem a matesz, utána lehet-e azt ledarálni, és a matesz lisztből csinálni knédlit, süteményt, vagy más. Van az a vélemény, aki azt mondja, hogy tartani kell attól, hogy hát ha marad valahol belőle benne egy kis liszt, ami dagasztás és nyújtásnál nem lett feldolgozva, és most kerül először, most érintkezik először vízzel, ha most érintkezik először vízzel, akkor most kell számít 18 percet. Tehát senki nem számol 18 percet már matesz lisztnál, mert ez már nem liszt. És erre van az a vélemény, aki azt mondja, hogy nem lehet a matesz ledarálni, arra kell vigyázni, még a matteszhez se érjen víz, hanem csak meg lehet enni, és kész. A másik vélemény azt mondja, még akkor is a maradt liszt a matteszen, az nem probléma, mert egyszer olyan meleg keménycében volt, elromlott, az már nem képes kelni. Ez a két vélemény. Most, erre maradjunk ennél, azt mondja, a Óbudán volt egy rabbi, aki híres a könyve után, a Chacham Tzvi. Tzvi Ashkenazi. Ő élt, mikor élt ő? Ő 340 évvel ezelőtt született, és 50-valahány éves korában hunyt el. És ő volt óbudai rabbi. Ő azt mondja, hát hogy lehet megtiltani a macesznak a mártása vízben, hát nélküle nem lehet azt megenni. Azt mondja ő. Milyen macesszról beszél? Erről a macesszról beszél, ami száraz, kicsit, és emiatt vékonabb, de mégse tudtak olyan vékonra készíteni, lehetetlen megenni. Azt mondja, nincs simchas jöntöv. Elront az egész ünnepi örömet, azt mondod nekem, hogy ilyen kemény macesz kell enni. Ha megengeded nekem vízbe mártani, akkor az csak lehet megenni. De nem engeded, tehát akkor ez lehetetlen. Biztos, hogy nem a mi maceszünkről beszél, mert a mi maceszünkről én vagyok a tanulja annak, hogy meg lehet enni annék az ember mártja vízbe, nincs elrontva az ünnepi öröm. Igaz, hogy knédli nincs, ugye az ember nem mártja vízbe, de hát nem csak a knédliből, nem a knédlitől függ az egész ünnepi öröm. Szóval mindenképpen ez a Chacham Tzvinak a mondása az arra az időszakra vonatkozik, amikor még vastagabb, ilyen pita vastagságú volt a macesz, de nem tudtak nyújtani elége, mert kevés volt a víz, száraz volt. Azért hangsúlyozom ezt, mert valaki egyik könyvben azt láttam, hogy idézi, azt mondja, mindenképpen tudni kell, hogy a Chacham Tzvi elítéli azt a véleményt, aki azt mondja, hogy a maceszt nem lehet vízzel mártani, stb., mert elrontott az ünnepi üremet. Akkor írtam neki levelet, mondja, te, miről beszélsz? Soha nem láttam még maceszt az életedben. az ember nem készít rétet, akkor nincs ünnepi öröm. És elmagyaráztam neki, hogy nem erről van szó. Itt egy teljesen más masszizról van szó, ami tényleg ehetetlen, ha az ember nem ártja vízbe. A következő megoldás, ez, a következő lépés az volt, hogy azt mondta, semmi probléma. Semmi probléma. Hogy vékony, de dolgozzunk vele sokáig. Ami azt jelenti, mit jelent dolgozzunk vele sokáig. Itt egy nagyon érdekes állását kell tudni. Ez a 18 perc, amit szoktak mindig mondani a masszeszről, az nem teljesen 18 perc. Ez akár 5 óra is lehet. De érdekes, ugye? A 18 perc lehet akár 5 óra is. Két vélemény van a 18 percről. Az egyik vélemény azt mondja az, hogy 18 perc az kell számolni, attól a másodperctől kezdve, amikor a víz és a liszt érintkezett, innen 18 perc múlva kezd erjedni. Akármi történik, eső, hó, meleg, hideg, 18 perc múlva kezdődik egy folyamat. Ez az egyik vélemény. A másik vélemény, ami valójában ez az a vélemény, amit el van fogadva a halakában. 18 perc az ahhoz kell számítani, ha nem dolgoznak a tésztával. A tészta, amivel dolgoznak, akkor nem tud, az erjedési folyamat nem tud elindulni, mert nem engedem. Amikor áll, akkor képes erjedni. Szóval, ha dolgozok vele, azt mondja a Talmud, az a kifejezés, a filu kalajaim kuloj, reggeltől estig dolgozok vele, akkor az nem lesz hamis, ha nem hagytam abba. Igen, de arra kell vigyázni tényleg, hogy dolgozni kell vele folyamatosan. És nem lehet azt mondani, most a jobb szélevel dolgozok, aztán hogy a bal szélével, mert amikor a jobb szélevel dolgozik, akkor a bal széle pihen. És fordítva is. De mindenképpen alapjában véve, lehet, ha folyamatosan dolgozok vele, akkor lehet sok idő keresztül. És erre volt az az időszak, amikor nagyon sokat dolgoztak vele, akkor várjál, kicsit nem tisztáztam egy pontot. A legnagyobb probléma, amikor egy kicsit kemény a macesz, az előbb kemény is ehetetlen, hogy mivel nincs jól feldolgozva, akkor biztos, hogy van benne liszt egy kicsit. Ugye akkor van vége ennek a kis liszt, angolul paketek, egy kis liszt csomagnak, amikor jól dolgozni. De ha nem dolgozom jól, akkor benne marad. Mivel kemény volt, ezért nem tudtak olyan jól feldolgozni, akkor igazán előjött ez a nagy kérdés, lehet ezt mártani vízbe, lehet-e belőle knédlit csinálni, vagy nem. Akkor a Hamci azt mondta, nem engeded meg nekem, akkor elrontod az ünnepet. Mások azt mondták, igen, de van liszt benne. Erre azt válaszolt, igen, ez a liszt már nem fog erjedni. Mi a megoldás ennek a problémának? Ennek a problémának az a megoldása, hogy nem 18 percen belül kerül a sütőben, hanem egy óra belül. Ez azt jelenti, nem kell olyan gyorsan dolgozni vele, lehet lassabban, csak a több idő alatt készül el a macesz. Halakában ez még rendben van. És ha halakában ez még rendben van, akkor kapunk vékony maceszt is, és kapunk olyan maceszt is, amikor tényleg nincs benne már csomok. És tényleg idővel később, ez pedig ha évszámot szeretnék mondani, a könyv megjelent 160 évvel ezelőtt, 180 évvel ezelőtt megjelent a könyv, és azt mondja, megoldatunk a Shruya problémája. Most már szabad vízbe mártani. Miért szabad már vízbe mártani? Mert olyan jól fel van dolgozva, nagyon sok időt szentelünk neki, nem marad semmiféle csomó, és ezért ez már lehetséges. Érdekes dolog, ugyanebben a könyvben azt is olvasunk, hogy készítették a macet, aztán ledaráltak, és csináltak belőle vastag kenyeret. Mert utána ugye már nem kell figyelni semmiféle 18 percre, és akkor és csináltak belőle kenyeret. Azt jelenti valamilyen sütemény kenyeret, ez nem, annak a kenyernek nem lesz kenyeríze, de mindenképpen ilyen, ha már lehet csinálni, nem csak knédét lehet csinálni, lehet kenyeret is sütni belőle. Aztán jön a következő, és a következő az, amiről az Alter Rebbe, Rabbi Schneer Zalman, az első Lubavitchi Rebbe ír, ő pedig nem lehet tudni pontosan, mikor írt ezt a levelet, nincs dátumozva, de ő elhunyt, valamivel kevesebb, mint 200 évvel ezelőtt hunyt el. Azt mondja, utóbbi időben, körülbelül 30 évvel ezelőtt újra bajban van a maceszel. Már újra nem szabad kenyérbe vízbe mártani, és knédlit csinálni, stb. Miért nem? Azt mondja, mert az utóbbi időben elterjedt az, hogy mi figyelünk a másik véleményre is. Még az a másik vélemény, aki azt mondja, 18 perc, azt jelenti, hogy minden körülmények között 18 perc. Nem csak akkor, nem dolgoztunk vele. Ha ez így van, azt jelenti, hogy túl sok időnk nincs ahhoz, hogy tudjunk dagasztani, nyújtani, stb. De ugyanakkor nem csinálunk azt, próbáljunk, hogy így is legyen, úgy is legyen, akkor vékon igen, de nincs jól feldolgozva, és maradnak bele csomók, ahogy látni is lehet a mi maceszunkon, és ezért azt mondja, szigorúan tilos a macesz vízhez érjen. Miért? Mert igazad vékon, azért, mert elterjedt az, hogy mi figyelünk a másik vélemény is, hogy 18 percen belül mindenképpen kerül a sütőben, és ezért marad benne liszt. Igaz, egy vélemény azt mondja, ez a liszt már nem olyan liszt, de a másik vélemény azt mondja, ez a liszt még olyan, ami még számolni kell ezt 18 percet. Ez knédli, vagy ilyesmi újra tilos, és azt mondja, ez nem csak egy ilyen tilalom, hanem ez már, ha elfogadunk ezt a véleményt, akkor ez a bibliai tilalomba keveredhetünk, ha használunk a maceszt valami főzéshez, vagy ilyesmi. Erre azt mondta valaki pár évvel ezelőtt, én nem voltam ott, az unokatestvérem ott volt, de egyik rabbi azt mondta, ma már sikerül megoldani minden oldalról. Ma olyan szakemberek állnak oda az asztalhoz, akik képesek 18 percen belül is olyan szépen is jól feldolgozni a macet, hogy nem marad belőle semmiféle csomó, nincs sehol egy kis lisz, ha nincs sehol egy kis lisz, akkor most már lehet újra vízbe mártani. Igen ám, tavaly egy hihetetlen dolog történt. Észrevették, lehet, hogy már korábban észrevették, mindenképpen tavaly került ezt laborban. Ilyen bizonyos macesz New Yorkban, hogy ilyen fehér pontok voltak a maceszen. És egyesek mondtak, hogy ez nem, ez fehér pont, ez homó, ez fehér pont, ez, mindenféleket mondtak. Erre az egyik fiatal ember elküldte ezt a maceszt egy laborba. És a labor megvizsgálta ezt a maceszt, és azt mondta, ezek a pontok, azok tiszta, vagy legyen, erre szokták mondani, szűz liszt. Ami azt jelenti, olyan liszt, amelyek senki nem nyúlt ehhez.
Még víz
soha nem ért ehhez víz, és ha most fog érni vízhez, akkor most képes még erjedni. Ami azt jelenti, kiderült, hogy a mai szakemberekkel együtt mégis van benne marad belőle liszt, ami azt jelenti, igen, vagy az ember siet, és akkor 18 percen belül kerülhet a sütőben, de akkor marad egy kis liszt benne, vagy az ember azt mondja, hogy nekem van annyi időm, amennyi van, de akkor a másik véleményről le kell mondani. Belül volt, azt nincs, nem lehet lekaparni. Mert ha csak rákerülsz, akkor lehetett lefújni. De hát ez benne volt, azt jelenti része volt a dolognak, és természetesen nem kell mondani, mennyire vigyázunk a macos sütődőben, hogy ne a végtermék ne kerüljön oda, ahol a liszt van. Most. Erre a nagy kérdés merült fel, hogy miért az egyik sütődőben találnak rajta fehérpontokat, találtak rajta fehérpontokat, a másikon nem.
Az egyik most...
Nem, mert mind a kettő kézi. Most mindig a kézi matteszról beszélünk. És arra derült ki, hogy az egyik helyen használtak egy finert. Nem is tudom pontosan, mit jelent ez a szó, hogy finert. A szó nem tudom, mit jelent. Ez azt jelenti, hogy még ott is, ahol kézi matteszt csinálnak, akkor tagasztás után teszik egy olyan asztalra, ahol egy ilyen nagy darab fém rúgy, vagy valamivel mit tudom én, még milyenek a szó magyarul?
Gyúrták.
És itt sikerült még az, amit se a dagasztásban, se a nyújtásnál nem sikerült, itt sikerült egy kicsit feldolgozni a maradék liszt belőle. Érdekes dolog, amit találtam. Itt van egy hagada, nagyon érdekes hagada, ez egy két nyelvű hagada. Ha valaki közelebbről fogja nézni, azt fogja látni, hogy mint a nem két nyelvű, középen a héber, és az oldalon fonetikus olasz. Olasz. Fonetikus olasz. A feleségemmel felolvastattam egy-két mondatot, és tényleg az jó, kicsit nehéz rájönni a szavakra, és az olasz is változott egy kicsit. És rá is van írva itt, Hagadashel Pesachbe lashon hakodesh, héberul ube lashon italiano. Most ez a kiadás 1716-ban jelent meg. Ez a reprint kiadása. És egy másik kiadás van, ami volt a kezemben, az pedig 1569-ben jelent meg. Remélem, nem tévedtem, kétszer átszámoltam, nem 1669, nem, lehet valószínűleg 1669 inkább. Igen, 1669, ez túlzás. Egyik az 1669-ben jelent meg, és a másik 1716-ban jelent meg. Mind a kettő Velencében, és az érdekes benne, hogy mind a kettő ugyanazt az illusztrációt használ. Az egyik illusztráció, az egyik használja bent, az 1700-as használja a könyvben belül, a másik pedig a korábbi használja a címlapon. Most felnagyítottam a másolatot, és itt van lényegében egy falmetszet valószínűleg, egy régi matteszsütésről. Azt jelenti, az 1600-as évek végén hogy nézett ki a masszesütés. Egy az egyben a későbbi használja ugyanezt. Lehet látni, hogy itt van a dagasztás. Itt van a dagasztás. Itt van a sütő, keménytel. Itt állnak az emberek és gyúrják és nyújtják. Itt van a fine.
Ott a férfiak, mert érősebb, és itt a nők.
Igen, lehet, hogy fém volt, lehet, hogy fa, mindenképpen. És a nők itt dolgoznak, és így azt jelenti, itt kezdődik, és így megy. Mindenképpen itt már van egy ilyen finer. Az, ahol finer van, azt tényleg sikerült eltávolítani ezeket a csomókat. Most végső soron lehet mondani, ez a finer, ez egy rész megoldás, mert láttunk, hogy már azt hittünk, hogy megoldatunk a problémát, és mégse oldatunk meg, ami azt jelenti, hogy a hasidok tényleg a mai napig nem esznek knédli, vagy ilyetmi Pészakkor. Lubavzsi hasidok nagyon-nagyon komolyan veszik ezt, hogy egész Pészak alatt a masszesz nem kerül az asztalra. A pészaki asztal, azt lehet én, hogy kenyér. Úgy vigyázzunk tőle, hogy ne kerüljön a pészaki asztalra, hanem mindenki kap masszeszt magához, egy kis zacskóba, abban eszik, a morzsák abban mennek bele, az asztalra ne kerül. Miért? Mert kerül az asztalra, tartunk attól, hogy vízet fog érni, és hátra maradt liszt a masszeszben. Akik nem figyelik erre, azt mondják, a másik vélemény szerint, mert egyszer a keménycélben volt, akkor már elromlott, és már nem képes kelni. Ez a ez a folyamat, meg mindig Casey Mathisról beszéltünk. Szóval, puha, puha, vizes, 8, majdnem 8 centis matheszak, abból lett mondjuk 1 centis puha matheszak, abból lett vizes matheszak, abból lett vastag, száraz matheszak, kicsit ehetetlen, aztán lett belőle száraz, vékony matesz, ami mondjuk egy óra alatt került a sütőben, aztán lett belőle száraz, vékony matesz, ami 18 percen belül kerül a sütőben. Most pontosítva, valójában a mi matesszünk nem 18 perc alatt készül, mert ha igen, akkor egész évben kéne matesz sütni. Ha egy ember 18 perc alatt egy matesz képes készíteni, akkor legalább 8-10-szer annyi idő kell készíteni. A valóság az, hogy egy 18 perc alatt átlagban 7, 8, 9, akár 10 matesz készít egy ember. Kézzel. Ezt én itt tényleg nagyon gyorsan kell dolgozni, száraz is, és mégis gyorsan kell dolgozni, gyúrni, nyújtani, és kerül a sütőben. Így a 18 perc alatt emberként, mondom, még 10 matesz így készül. Azt jelenti, nem 18 perc alatt készül, hanem valójában 6 perc alatt elejétől a végéig megy. Szabvány mérete a matesznak nagyon egyszerű. Két méretű doboz van. Van egy picit nagyobb doboz, és van egy kicsit kisebb doboz. A kicsit kisebb doboz akkor kell, amikor szállítani kell, és nem úgy van, hogy a környéken laknak az emberek, és hazavihetik. Ha szállítani kell, akkor ilyen vastagabb doboz, és akkor azt jelenti, akkor a masz egy kicsit kisebb. Ha pedig itt vannak a környéken, egy kicsit nagyobb. Ez a két méret van, de a kézi masz ez nagyon-nagyon szép kerék. Ez hihetetlen, az egyik szak része a dolognak, az nagyon szép kerék, és túl sok időnk nincs. És nem úgy, hogy késsel aztán csinálunk neki a formát, hanem úgy gyúrják, nyújtják, hogy a végén egy gyönyörű, szép kerék formát kapunk meg. Ez az egyik folyamat a macesznak. És mondom, hogy több állomásra ment át. Egy 150 évvel ezelőtt mi közben ez a sok állomása megy át, a 150 évvel ezelőtt előjött az a nagy kérdés, ahelyett, hogy sok embert odaállítani, sok ember álljon oda, és dolgozzon, és 6 matesz, 8 matesz, 10 matesz képes készíteni 18 perc alatt, és emberi munkát meg kell fizetni, stb. Akkor azt mondtak, huha, árammal meg lehet oldani ezt a problémát. Azt jelenti, gépi matesz. A gép csinálja mindent. A gép csinálja mindent, az gyors is lehet, kevés munka, szóval kevés emberi munka, és tényleg nagy gépi matesszel, egy nagy géppel tanákat lehet készíteni naponta. Emlékszem, amikor a Yeshivába jártam kint New Yorkba, akkor nem messze tőlünk, ahol volt a Yeshiva nem volt ott bent Brooklynben, mert azt mondták, nem egészséges, ha a gyerek állandóan tud hazarangálni ide-oda, hanem inkább New York, Queens részen ott volt a Yeshiva, 2-3 utcával arrébb volt a híres Menisevitz matesz gyár, aki naponta tonákat készített, és szállította egész USA-ban. És akkor az volt a nagy kérdés, hogy miért nem? Miért ne álljunk át gépi matesszre? Voltak ezzel nagyon nagy vita volt e körül. Technikai viták is voltak, illetve halachikus viták. A technikai viták az voltak, egy, ha emberről van szó, ugye mi van akkor, az ember dolgozik reggeltől estig, igen ám, ide ragadt, már reggel ide ragadt itt egy kis darab tészta, és ezzel dolgozik egész nap. Teljesen mindent hány percet számolunk, a kezével, a hométos kezével Chometzot teszi az összes mat. Igen, mivel az élő emberről van szó, ő észreveszi, ő ránéz a kezére, vagy illetve érzi, hogy itt ráragadt egy darab, és ez a 18 perc, ugye 18 percenként állnak. Leáll az egész dolog, mindenki megmossa a kezét, és tiszta van, akkor minden indulhat újra. Élő ember észreveszi. A gép nem tud magát ellenőrizni. És nem lehet a gépet mindig szétszedni teljesen.
Gőzborotva.
Tessék?
Gőzborotvával lesz az
ember. 18 percente?
Igen.
Belül, teljesen belül, nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, mert akkor egy részét kéne szétszedni, és ha kezdünk szétszedni a gépet, akkor kicsit megint bajban vagyunk.
Hát ha úgy van építve a gép, hogy mondjuk a forró vitel fúvókák azok a feldolgozó részen körbe vannak, akkor lehet csak utána megoldani.
Ez volt az egyik kérdés. Ez az egyik kérdés. Azt mondanak állítólag az egyik rabbi, aki nagyon ellenőrizte, és talált is egy kis darab tésztát valahol eldugva. Mindenképpen erről volt a vita, de nem erről volt a legnagyobb vita, mert ezt, ahogy mondom, ez a technikai része a dolognak. Lehet, lehet vagy nem lehet. Akkor idővel ki fog derülni, hogy lehet vagy nem lehet. Ugye 3 hét után ellenőrizünk, hogy 3 hét alatt mi maradt rajta. Vagy, szóval mindenképpen ez az egyik. A nagyobb probléma az, hogy a peszachi macet csak olyan macet kóser a széderre, ami Pészach céljára készült. Azt mondja, az ember nagyon finom kenyeret akar sütni, és véletlenül lett belőle a macet, mert nem figyelt oda, sietett. És véletlenül lett belőle a macet, azt nem lehet használni a széderre. Azért nem lehet használni a széderre, mert nem erre a célra készült. Ez a lisma. Azt jelenti, amíg az ember készíti, gondolni kell, hogy abból a célból készítem, hogy lisma. A macet sütetőben, ez nagyon szép, hogy 18 percenként, ahogy kezdenik dolgozni, akkor az egész mindenki együtt. Le sem, macas, mitzva. Hogy szinte abból a célból csinálunk, hogy ebből macet, mitzva macet lesz. Mesél nekem valaki, hogy egyik új dolgozó jött oda a sütetőben, azt mondta, mondd meg, sem, macas, mit jelent ez? Hogy azért csinálom, amit csinálom, azért, hogy mitzvah macca legyen. Az nem igaz, azért csinálom, mert fizetést kapok. És azt mondja, jó, a fizetés mellett mégis erre. Azt mondja, nem, engem nem érdekel itt semmi, engem egy dolog érdekel, hogy kapjak meg a pénzemet. És a végén sikerül neki elmagyarázni, hogy a kettő nem zárja ki egymást. A hónap vége, vagy a hét vége fogja kapni a fizetést, de mégis a cél, amit csinál itt helyben, az azért van. A probléma az, hogy a gép nem képes mondani állandóan, hogy miért készíti a macet. Mert a gép egyáltalán nem képes mondani, mert a gép nem gondolkodik, nincs célja. Ez volt az egyik probléma. Akkor itt a másik, a megoldás, ami lehet erre, az az, hogy az ember, aki elindítja a gépet, akkor ő azt mondja, azért indítom el a gépet, ebből a célból. Igen, de egy óra múlva mi maradt abból? Szerinti, egy óra múlva nem lehet azt mondani, hogy most azért megy, mert egy óraval ezelőtt elindította. Szerinti, ő elindította, utána magától megy. Szerinti, halakikus, nem lehet azt mondani, hogy percenként olyan, mintha a keze itt lenne és nyomna. Ha kikapcsolna állandóan és bekapcsolna, akkor esetleg igen, de akkor abból macesz nem lesz. Minden lesz, csak nem macesz. Mások azt mondtak, hogy nem. Ha egyszer elindítottam ebből a célból, akkor az olyan, mint a végigén. Akkor itt volt a két vélemény. Sőt, volt, aki azt mondta, hogy ha sikerül kidolgozni azt, hogy ez a gépi macet kóser, akkor csak gépi macet használjunk, mert a gépi macet sokkal, a gép sokkal gyorsabban készíti el a macet, mint az ember. Ugye bőven benne vagyunk a 18 percben, és jól gyúrja, jól nyújtja, és minden más. Azt nem csak az volt a kérdés, hogy szabad vagy nem szabad, hanem az is volt a kérdés, kötelező vagy tilos. Szóval voltak olyan rabik, hogy ilyen szélsőségesen fogalmaztak meg. Az egyik azt mondta, tilos a gépet használni, a másik azt mondta, kötelező a gépet használni. Levavban volt 7 csógar, Lembergbe, Lvovban, mindegy. Együtt sógar, két sógar együtt írtak könyvet. Van is például a Bava Kama traktátuson, van egy ilyen könyv, az a neve Yama Talmud, és teljesen társszerző, végigírtak több könyv. Előjött ez a téma, aztán úgy összevesztek, hogy ők ketten voltak a két tábornak a vezető alakja. Ő írt egy könyvet mellette, ő írt egy könyvet ellene. Ő megcáfolt az ő érvei, ő megcáfolt az ő érvei. Utána innentől kezdve már, jó, utána mégis nem volt arról szó, nem lettek ilyen vér ellenség, utána soha több együtt nem dolgoztak. Másképpen gondolkodunk, mi nem tudunk együtt dolgozni. Szóval ennél a pontnál az egyik volt a Rabbi Yosef Shaul Notzon, ő volt, később lett a lembergi rabbi is, a sógora pedig a Motcha Zev Itango. Itango, remélem, hogy jól értem ki a nevét. Volt olyan megoldás is, hogy részben gépi matzesz, azt jelenti kézi gépi matzesz. Mit jelent a kézi gépi matzesz? Azt mondta az apám, hogy pápa környéken, vagy pápan olyan matzesz volt, ami gép volt, de nem árammal, hanem emberrel. Azt jelenti, hogy egy ember álltott egy ilyen nagy keréket, ő hajtotta, és ezáltal működött az egész. Ami azt jelenti, hogy ő az, aki azt mondja, hogy Shem Master Smith, hogy az egész munka, az magától történik. Utóbbi években van egy Jeruzsálemben, egy fiatal ember, mert nem annyira fiatal, egy rabbi, aki minden évben újra és újra adja ki egy ilyen 40-50 oldalas kis könyve, amiben érveket hoz fel, hogy a mai matzes, ahogy mi a ma készítik, az hamis. Miért? Mert a halakha több részből áll össze, mondom a lényeget, a lényeg az, hogy a halakha azt mondja, ugye, hol van ez a nagy kép, hogy mindenképpen távolságot kell hagyni a kemence és az asztal között, ahol feldolgozzák. Miért? Mert ha kicsit túl közel van a meleg elősegíti és elindul az erjedés elindul. Ezért távolságot kell hagyni, sőt az is van írva, hogy amikor hozzák el a macet, már elkészült, és hozzák el a sütődőben, de épp nem lehet még betenni, mert ő még a dolgozik, akkor nem szabad ott megállni, ott mellette és várni, ameddig átveszi, hanem még a másik végén kell állni, mert ha itt állsz a sütő mellett, akkor megint elindul a folyamat. Most, hogy néz ki a maceszgép? A maceszgép úgy megy, ez folyamatosan megy. Mert azt, hogy folyamatosan megy, lassacskán, és amikor a végéhez ér, akkor már meg van sütve. Ami azt jelenti, hogy nagyon lassan megy be a meleg sütőben. Először megy be, attól egy kicsit meleg, aztán melegebb, aztán még melegebb. Azt majd közben már elindult a folyamat.
De nem volt 18 perc.
De a meleg mellett nem kell 18 perc. Ha természetes körülmények között kell 18 perc, a meleg elősegíti. Ha elősegíti, akkor gyorsan. És állandóan tesz mindenféle illusztrációkat, mert például az van írva a Talmudban, mivel lehet észrevenni, hogy egy tészta kezdett el a folyamat, az vannak benne ilyen crack, ilyen hasítások?
Hasadás.
És azt mondja, lehoz nekünk ilyen illusztrációk, ilyen megsütött macesz, és látszik belőle ezek a jelek. Minden évben újra és újra adja ki, és minden évben finomítja, kiegészíti, válaszol olyan válaszok, amik közben érkeztek. Erre egyértelmű válasz nincs. Legalább én nem ismerem egyértelmű válasz. Mások azt mondják, hogy nincs igaza. Épp múlt héten volt itt egyik párizsi főrabbi, mert jött valami más célból, csak együtt csináltunk vele egy gettetett vállólevelet, és mondom neki, mert ő most lett párizsi főrabbi, pár hónap ezelőtt, nagyon jobban vagyunk, és kérdezem tőle, mond, milyen, azt mondja, egy dolog, a heksereket kell adni, igazolni a kóserságot ennek, annak, azt mondom neki, és gépi matzesz, azt mondja, az is van. Mondom neki, és mit válaszolsz a bizonyos Eisenberg rabinak? Azt mondja, Eisenberg rabin, hogy jól ismerem. És azt mondja, ez egy probléma, és tényleg, aki megteheti, használjon kézi matzesz, de nem lehet mondani, hogy ez nem kóser. Van elég lehet, van válasz rá, ami azt jelenti, ami miatt még kóser lehet, tényleg jobb a kézi matzesz ebből a szempontból is. Szóval mindenképpen ez egy ilyen probléma, ami még áll. Nagyon elterjedt az, hogy legalább azt a matzesz, amit az ember eszik a szédennél, ami lényegében az a bibliai előírás az, hogy szédennél kötelező enni a matzeszt. Egész Pészak alatt nem kötelező enni matzeszt, lehet egész Pészak alatt enni krumplit. Nem muszáj matzeszt enni. Nem muszáj krumplit enni, lehet tajást is enni. Mindenképp nem kötelező. Szédennél, tessék? Igen, nem. De akkor nem kell enni sem matzeszt, se kenyér, semmi. Ez az ember mindenféle más. Gyümölcse, zöldséget, de a szédennel kötelező enni a matzeszt. Több olyan van, aki a szédenne mindenképpen igyekszik arra, hogy kézi matzeszt egyen. Persze többi napján a gépi matzeszt. Mit jelent, ha megteheti magad? Mert természetesen olyan matzeszt, ami egy gép készíti, és összesen egy ember áll az ellen, és áll a végén, annak egy ára van, és egy kézi matzeszt, ami végig emberi erő van benne, jóval drágább. Például egy kiló kézi matzesz az 5000 forint.
A gépi
matze az pár száz forint egy kiló.
Igen.
Itt olyan különbség. Emlékszem, pár évvel ezelőtt kaptam a kézi matzeszt Párizsból elküldtek nekem, és ott a vámos akarja nyitni. Mondom, miért akar nekem nyitni a pészaki matzeszt? De most akarja tudni, mi van benne. Mondom neki, itt pászka van. Mondom, pászkát nem hoztál volna Párizsban, mert van most Budapesten is pászka. Most mit mondom neki, ez rituális pászka. Rituális pászta. És mi az ára ennek? Most kezdek magyarázni neki, hogy ez nem kerül forgalomba, és mondom neki, mennyi az ára ennek? Mondom, 100 forint kilója. Akkor mehet. Most, jó, tudtam volna leállni, és órákon keresztül magyarázni, hogy ennek olyan drága ez, mert olyan drága biztos, eladásra kerül, ugye? De nem kerül eladásra, és most mit tudom én hozni bizonyítékat erre, akkor azt mondtam neki, figyel a piaci ár, mint pászka 100 forint. Szóval akkor mehet. Szóval ez a matzesz történelme, hogy a gép, a kézi matzesz is ment át egy nagy folyamaton, és még a gépi matzesz is. Nem tudom, Babona vagy nem Babona, de ott Brooklynban, abban a magyar negyedben, ahol én nőttem fel, az a Williamsburgban, ott mindenki magyar holokauszt túlélő. Ortodoxok, mindenki haszít. Egy hitközség ott, itt több hitközségből áll, mert nincs olyan, mint a Williamsburgi hitközség, van a pápai hitközség, ami kapcsolódik az itteni pápahoz régen, és van a munkácsi, és van a szambatei, Debreceni az már más, Brooklyn másik részen van. Azt mondjuk, hogy nem lett ott egy nagy hitközség, hanem zsinagógat vannak, és itt hitközség azt jelenti, hogy a zsinagóga, akkor egy iskola van mellette, jösiva, héder, stb. Egy hitközség, az a bécsi hitközség, de Wiener, nekik volt egy gépi matzesz gyár. És egyszer megszűnt. Megszüntették pontosabban. Nem az, mert nem volt már vevő rá, mert olyan sok matzeszt lehet eladni Amerikában, az nem igaz. Tonnák és tonnák és tonnák. Hanem azt mondtak, hogy valami miatt minden évben van baleset a gyárban. Az ember itt a keze bennem maradt, és ez is, az. És a rabbi azt mondta, úgy érzem, hogy itt az égben bizonyos rabik nem engedik meg ezt. És ezért azt mondja, hogy nem szeretném tovább felelősséget vállalni erre, álljuk át a kézire. Na, ez az, hogy megtörtént eset mindenképpen ott megszűnt, de nem mondom, hogy most a gépi macca kimegy a divatból, mert Izraelben annyi gépi macca van, amit csak az ember rendben. Csak elmesélem, ez érdekes, hogy emszer gyerek voltam, és ezt meséltek, hogy most már a Wienerben, a Bécsiben sincs, nem lehet kapni már a gépi macca. Érdekes, hogy a nagyapám, aki az első világháború előtt a hunfalvai, az Unzdorfi jesivában tanult. Az Unzdorfi, az a német jidis neve, és a magyar neve az Hunfalva, mai Szlovákiában. Maga érdekes az egész hely, azt hiszem, hogy 30-40 zsidó család volt ebben a faluban, és 3-400 fiú Bocher tanult a jesivában. Ami azt jelenti, hogy senki nem tudott volna erről a faluról, ha csak azt néztük, milyen nagy a közösség. De ahol 2-300 fiú tanul, az nagyon. És a hunfalvai rabbi megengedte a gépi macet. Lehet, hogy ő maga adta a hechsert, nem csak megengedte, ő az, aki igazolta a kóserságot. Erre a nagyapám, ilyen érdekes módon, ilyen, ez is változott az évekkel, az elején azt csinálta, egész Pészach alatt evett csak a kézi macetből, de Pészach utolsó napján, az ő mestere, tiszteteire tett az asztalra a gépi macet, és evett belőle. Ha senki ne gondoljon az, hogy ez hom, az én mestere megengedte. Aztán idővel később megvette, és oda félre volt téve, ezzel is igazolta, hogy nem homécos, mert ugye persze akkor nem csak nem szabad enni a kovászat, nem is szabad a birtokunkban legyen. És mindenki látta, hogy van, ezzel is igazolta a mestere, a mesternek a tiszteletére ezt hagyta. Aztán abban maradott, mindenki már tudja, az összes unokáim, dédunokáim már tudják, és már nem kell, mert nem vette a fáradtságot itt venni a gépi macet. Annak ellenére, hogy semmivel nem lazult az ő kapcsolata a mesterét. Emlékszem, a nagypapám 98 éves korában hunyt el, 7 vagy 8 évvel ezelőtt. Ami azt is, a mestere 1916 vagy 17-ben hunyt el. Ami azt jelenti, a mestere halála után lassan 80 éve később úgy mesélt róla, mint a tegnap találkozott volna vele, és még az is, hogy képes volt róla mesélni még újat. A mesterem egyszer ezt is ezt mondta. Emlékszem, egyszer a nagybátyám azt mondja, tátelében, eddig nem mesélte lesz. Azt mondja, még tudok mesélni sokat róla. Tehát mindenképpen úgy, a éveken keresztül úgy állt át a dologhoz, hogy nem muszáj enni belőle, aztán nem is muszáj, de birtokomban legyen. Mindenki tudja, hogy ez az én véleményem a kérdésben. A másik oldalról, emlékszem, hogy van az egyik közért, tényleg a Williamsburgban, ők Tanzi haszidok. A Tanzi Rebbe az épp Galiciában van, Szlovákia után. Sok haszidja volt Szlovákian és a környéken. Ő azt mondta, a gépi macet, hogy homész mamas. Valódi homész. Ha nem csak enni nem szabad, a birtokunkban se szabad legyen. Egyik közért a Brooklynban Pészach előtt árulta, de idekezett, hogy Pészach alatt ne legyen a birtokában sem, mert ő a Tzandi haszidokhoz tartozik, és az ő mestere szerint ez homéd. Mindenképpen mindenféle álláspontok vannak a kérdésben, mindenkinek kívánnak boldog ünnepet, és mindenképpen igyekszünk arra, hogy macet együnk, az mindenképpen, és aki megteheti, igyekezzen kézi macet enni. A mi lubavicsi szédereken mindig mindenki kap gépi macet is, de mindenki kap kézi macet is. Köszönöm a figyelmet!